Az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg az élő Istennek ígéjét, ahogy megvan írva Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levele 8. részében, a 28. versben így. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van. Akik az ő végzése szerint hivatalosak. Imádkozzunk. Köszönjük, édesatyánk, hogy véghetetlen kegyelmedből te nem egy fél világot mutattál be a te gyermekeidnek, hanem az egész világról beszéltél. Így beszélsz nekünk mennyről és földről, beszélsz nekünk a te teremtményeidről, az elsőkről, az angyalokról, a szolgáló lelkekről, és beszélsz rólunk emberekről, a te földi teremtményeidről, akik öröklik a földet és öröklik az Isten fiúságot, ha hozzád térnek a maguk bűnös állapotából. Köszönjük, hogy a menny mozgatja a földet, köszönjük, hogy a te akaratod tartja fent a világ mindenséget, köszönjük azt is, hogy a te szent lelked itt van, elküldted erre a világra, és munkálkodik hatalmasan, bizonyságot tévén Jézus Krisztusról. Köszönjük, hogy a mai napon fölébresztettél minket, és adtál élet lehetőséget, és magad elé hívtál bennünket, hogy a szívünkre beszélj. Mi azért fordulunk te hozzád, hogy könyörülj rajtunk, hogy érthessük a te szavadat. Aztán befogadhassuk azt, hogy éljünk általa Jézus Krisztusért. Amen. A test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira. A testnek gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és békesség. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van. Az elmúlt héten tulajdonképpen egyetlen ige körül forgott az életemben minden, az ez a bizonyos mondat volt a római levélből, hogy tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van. Mivel van egy olyan francia fordítás ennek az igének, amelyik nagyon sok mindent megmagyaráz közben, ezért ezt a fordítást is elolvasom nektek, ugyanerről az igéről, hogy ez hogy szól. Tudjuk pedig, hogy minden dolog együtt munkálkodik azoknak javára, akik szeretik Istent. Tehát így fogalmaznak ők, hogy tudjuk, hogy minden dolog együtt munkálkodik azoknak javára, akik szeretik az Istent. Nyilvánvaló módon arról beszél ez a fordítás, hogy aki ezt az igeverset így értelmezi, az pontosan érzékelteti, hogy a dolgok mögött ott áll a rendező isteni akarat. Azt is érzékelteti, hogy a dolgok együttmunkálkodása az Istent nem szeretők számára is igaz, de nem Isten áldásával végződik. Az a dolgok együtt munkálkodnak, és az Isten úgy fordít rajtuk, hogy az Isten szeretőnek ez javára legyen, ezt hívjuk az Isten kiválasztó kegyelme munkájának. Mert a dolgok igen-igen tudnak együtt munkálkodni gonosz dolgokra. Hadd mondjak néhány egyszerű példát rá. Amikor Jézus Krisztusnak a halálát eldöntik, hogy meg kell halnia. Attól kezdve egy különös együttmunkálkodás történik, minden szinten, minden fokon egyetlen egy dologért munkálkodnak, valakinek az a dolga, hogy szóljon bele Jézus beszédébe, ha lehet, tegyen fel olyan kérdést, ami a népet megremegteti, Jézus pedig csapdába csalja. És megkezdődik a dolgok együttmunkálkodása egyetlen cél érdekében, hogy Jézust elveszítsék. És ennek legyen jó alapja. Ezért provokatív kérdéseket tesznek fel, mert a provokációs kérdés feltevése az egy könnyű dolog. Valakit belevinni a csapdás helyzetbe, ez egy újságírós dolog. Akkor is voltak már ilyen lelkek. Az, hogy nem hagyd, hogy a választ elmondja, nem újból bekérdezni, újból belekérdezni. Ez semmi különös nincs benne, ezt csinálják a maiak is. Tessék figyelni a kérdéseket. Szabad-e a császárnak adót fizetni? Ó, hát ez egy ragyogó kérdés. De olyan nép között föltenni ezt a kérdést, ahol a maga nacionalizmusával minden népet felülmúl, Izraelről beszélek. Micsoda öntudat, mi vagyunk a választottak egyedül és senki más. Micsoda hittudat, az Isten a miénk és senki másé. Viszont a fantasztikus belső tűz lerászni a külső igát, és kérdezni ezt a Jézust. Szabad-e a császárnak adót fizetni? Mert ha azt mondja, hogy szabad, akkor nincs benne nemzeti érzés, akkor ez nem is zsidó igazán, ebben nincs semmi tartás, ezt ki kell vetni, mert nemzetietlen. Ha viszont azt mondja, hogy nem szabad, hát akkor azonnal föl lehet jelenteni. Te, adócsaló. Tessék elhinni, hogy nem csak a mai világban, ott a régi világban is. Kőkeményen büntették az adócsalást. Az börtön volt. Ki nem jössz, míg az adót meg nem fizeted. A tartozást meg nem fizeted. És abban a világban a tartozás nagy volt, még a család tagok élethosszát is befoglalta a büntetés ideje. A dolgok együttmunkálkodása. Hadd nézzek mögé, hogy munkálkodnak a dolgok együtt a Biblia kijelentése szerint. Azt tanítja a Szentírás, hogy ennek a földi élettérnek van egy különleges ura a bűneset óta. Aki az Efézusi levelet olvassa, vegye elő az Efézusi levélnek a második részét, és egyik meglepetésből a másikba fog esni, mert elmondja, hogy az emberi lelkek szolgálnak a világ fejedelme szerint, a sötétség világ bíróinak lelke szerint. Itt van körülöttünk egy hihetetlen, kemény, hallatlan erővel, félelmetes tehetséggel munkálkodó sötét lelki világ, és ezekből származnak különböző indítások, indulatok, érzelmek és akarások, és keresik azokat az ember lelkeket, ahol Isten igéje nem nyújt védelmet a lélek számára. És megtalálják azokat a lelkeket, amelyek az életét az Isten kegyelme és szent lelke nem vezeti, nem vezérli, mert ezek az emberek jobban szerették a sötétséget, a bűnt, mint az Istent, mint a világosságot. És egyszerűen ezek a sötét indulatok, indítások belekerülnek az ember lelkébe, és tudjátok, olyan fura dolog, hogy az idegen lélek gondolata egyszer csak otthont talál az emberbe, és mint a sajátja. Úgy kezd el szerepelni. Az embervilágban ez nem furcsa. Hallasz valakitől egy viccet, azt fogod kérdezni, hogy elmutatom a viccemet? Sose volt a tiéd. De tetszett neked, a fejed befogadta, a lelked elfogadta, neked ez a vicc tetszik, te leszel az új továbbadója, az is lehet, hogy változtatsz rajta. Sőt, majdnem biztos. Amikor a lelkiségről beszélek, mindig arról beszélek, amiről a Szentírás szól, hogy az Isten nélküli világ, az Isten nélkül berendezkedő élet, nem neutrális élet, hanem a sötétség uralma alatt lévő élet, amelynek nem volt szabadítója, és nem volt életének szabadítása. Ezért a terméke átkozott. Nem tudom, hogy melyikötökben van olyan lélek, hogy azon gondolkodik, hogy hogy lehet a szomszédot kifosztani. Nem tudom, melyikötök alapít mafiát, nem tudom, melyikötök csinál valami olyan dolgot, aminek egyetlen egy célja van, kárt tenni és ártani valaki ellen. Lehet, hogy én is van itt. De hadd tudja meg, hogy ez sötét indítás, nem az Isten szent lelke szerinti életvitel és látásmód, hanem így mondja Isten, gonosz. Ez gonosz. Amikor a dolgokat valaki szemléli, akkor két szintűen láthat, két szintűen, a legegyszerűbb ember is két szintűen láthat, látja a külső körülményeket, eseményeket, és lát itt bent valami reakciót. Itt belül a lelkében, a gondolatában, a személyiségében a külső dolgok, történésekre milyen válaszok adódnak. Így történik, hogy nézed a televíziót, és nagyon sok embernél voltam látogatóban, amikor éppen a híreket hallgatták, megkérdeztem, hogy nem tetszik haragudni, hogy önnel együtt fogom végignézni most ezt a műsort. Ő azt hitte, hogy engem rettentő érdekel a hírek, engem rettentő érdekelt ő. Mert a hírek alatt a legtöbb ember megszólal. Nem tudom, hogy ti némák vagytok-e, de akiknél én látogatóba jártam, azok rögtön kommentálták is a híreket. Tehát volt egy külső esemény, egy külső körülmény, valami történés, itt belül lett belőle valami, és arra jöttek a reflexiók. Nekem ez érdekelt. Mert a reflexiók elárulják, hogy milyen típusú lélek uralja azt a lelket. Azt látjuk, hogy a Szentírásban az Isten beszél egy olyan világról, amelyeket nem érzékel a földi ember. Olvasom a Jelenések könyvéből a következő igerészt. Ezek után négy angyalt láttam, akik a föld négy szegletén álltak, és uralmuk alatt tartották a föld négy szegletét, sőt, a négy szélét, hogy szél ne fújjon se a földön, se a tengeren, se semmi fára. Majd megálltam egy másik angyalt, amint napkelte felől felszállott, nála volt az élő Isten pecsétje. Tessék csak figyelni, hogy miről beszél a Szentírás. Ugye nem kell hozzá nagyon okos embernek lenni, hogy a Jelenések könyvénél mindenki tudja, hogy nem arról szól a leírat, ami a szemnek és a fizikai értéknek érthető, ez kimondottan a léleknek szóló lelki leírat. Beszél egy olyan világról, az Isten világáról, ahol eldőlnek azok a történések, amik itt majd megvalósulnak. Tehát azt mondja, láttam a Föld négy szegletén négy angyalt állni, akik visszatartották a szeleket. Visszatartották, hogy a Földre ne fújjon se a tengerre, se a Földre, se a fára. Amíg a négy angyal lefogva tartja a szelet, addig vihar nem támadhat a tömegek tengerén, az ember tömegek tengerén. Nem keletkezik a népek belsejében világot felforgató mozgalom, csak lokálisan, de világot felforgató mozgalom a lélekben nem indul fel. A világot mozgatni Isten engedélyével lehet. Ha az engedély, mint mozgás és cselekvés lehetőség megadatik, a gonosz kap első rendel mozgásteret. És olyan indítások érik az embereket, az emberiséget, az embertengert, amelyikbe felháborodik a lelkük, és megindul valami különleges, hatalmi harc. Ugye ezt minden hívő tudja, én csak ismételek. Így történik, hogy fejedelemségek távolnak fejedelemségek ellen, így történik, hogy valaki vagy valakik világhódító indulatra jutnak, kimeríthetetlen gőgyükbe, és elképesztően energikus, cselekvő képességükbe a világ meghódításának mindenfajta gonosz praktikáját kitalálják. Hadd mondjam el nektek, hogy ez fölső indítás. Van valaki, mi sátánnak nevezünk, van valaki, akinek a sötétség szelleme és lelkei engedelmeskednek, és amikor Isten nem tartja vissza az angyalokat, mint szelet, hanem megengedi, hogy behatása legyenek a Föld emberének, lelkére és lelkiségére, itt a lelkekben indulatok, tervek, akaratok, akarások születnek. Miért? A sátán volt valamikor az Isten dicsőség hordozója, aki egyedül, mint a keruboknak a feje, érthette az Isten döntéseit. És ő volt az, aki elmondta az angyal világban az Isten akarásait és döntéseit, és egy ponton, hogy mi közel van az Istennek a teljességéhez, hogy értheti a világosság minden típusú, minden rendű akarását, gőgössé vált, és eldöntötte, átveszi az uralmat az Istentől. Egyedülalkodó kíván lenni. És mi az Isten magának teremtette a sátán levetése után, az embervilágot, illetve szinte egyszerre történt a kettő. Ezért az embervilág céloztatott meg, hogy a maga uralmát kiterjessze az Isten által magának teremtett embervilágra. Nem tudom, hogy érzékelitek-e, hogy sokszor szembesültök olyan történésekkel, amelyikben a lélek belerászkódik, és egyediségétől függően reagál az eseményekre, sokszor keserűen, sokszor dühötten, sokszor enerváltan, sokszor kilátás nélküliségbe süllyedten, apátiába hullottan, sokszor pedig forradalmi tűzzel megindultan, hogy elég volt és lerázni, és valami újat csinálni, és szabadság, és ki a maga belső lelki szerkezete szerint. Választ ad a történésekre. Isten pedig azt mondja, hogy tudjuk pedig, mert megtanítottam az enyémnek, hogy minden dolgok összessége úgy munkálkodik, aminek a végeredménye, hogy akik Istent szeretik, azoknak mégis javára lesz, és javára válik. Na de kérem, az hogy lehet? Hát teli van az egész Biblia, és teli van az egész életünk olyan történésekkel, ahol nem, hogy javunkra lett volna valami, úgy néz ki, hogy kárunkra van, és átkozott, ami történt. Hogy lehet? Mit csinál az Isten? A legkézenfekvőbb példát nem fogom elmondani, Sidrák, Misák, Abednégó ellen készült fantasztikus tervet, hogy a végeredmény a halál. Csak éppen ott és akkor megjelenik dicsőségben az Isten, és fölvállalja a benne hívők sorsát, sorsközösségbe, hogy ő is benn van a tüzes kemencébe. De nem csak a sorsukat vállalja fel, hogy a halál révén velük marad, hanem kimenti őket a halálból. De elengedi őket egész odáig, hogy mindenek előtt nyilvánvaló legyen, hogy a hatalom a maga kibeszélhetetlen diktatúrájában és gőgjében nem bírja elviselni, hogy valaki ne hódoljon be, és ha nem hódol be, és nem lesz azonos a közhangulattal, és a közértelemmel, és a közszellemmel, annak ki kell hullania. Isten pedig ott van, hitem szerint Jézus Krisztusban. És amikor a nagy uralkodó benéz, hogy hogy hamvat porrá ez a három más értelmen lévő, akkor azzal szembesül, hogy nemhogy porrá váltak volna, hanem megjelent az, aki azt mondta, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, te az enyém vagy, ha vízen mégy keresztül el nem nyel téged, ha pedig tűzön mégy keresztül nem emészt meg téged, mert én szeretlek téged. És így lett Isten bizonsággá az együttmunkálkodó gonosz dolgnak minden indulata, és megbukott az Isten kegyelmét. Jézus Krisztus ellen is nagyon sikeres volt mindenfajta indítás. Egészen odáig, hogy meg kell halnia, ráveszik a tömeget, ott üvöltik, feszítsd meg, fogalmuk sincs, hogy mit csinálnak. Hadd mondjam, a tömeg sose tudja, mit csinál. Katasztrófa, mert amíg az ember egyed, az egyednek van értelme, van érzékelése, van döntése, van jogosítványa, amint tömeggé válik, más a pszichológiája. Mássá válik a biológiája, mássá válik az értése, egyszerűen a közhangulat hihetetlen mértékben első lépcsős tényezővé válik. Így történik, hogy Jézus Krisztust viszik a Golgota keresztjére és megfeszítik. És a dolgok összessége olyan jól alakul, hogy szúrjátok át a dárdával, hogy befejeződött-e földi élete, és keresztül döfik, és így van leírva, megbomlott a vér, víz és vér folyt ki belőle. A dolgok összmunkálkodása célba ért. De számoltak egy lehetségessel, hát ha az Isten. Számoltak egy lehetségessel, hát ha jön valami gonosz trükk, mert ők azt szokták csinálni. Ezért őriztették a sírt. De a feltámasztó hatalom ellen nincs földi szer. És a győzedelmes Jézus, aki feltámadott a halálból, 40 napig itt marad. Immár megfoghatatlan, immár megkötözhetetlen, immár nem nyomon követhető, mert ahol akar, ott jelenik meg. Mert ég és föld, ura, a te megváltód, aki ma azt mondja, hogy az életed körül sűrűsödhetnek a történések. megvannak az indítások, és minden arra felé irányul, hogy a te életed egy ponton minden értékrendjét elveszítse. Egy ponton kimond, hogy hinni nem érdemes. Itt tenni kell, még ha vérbe kerül akkor is. Ő pedig azt mondja, hallgass. Most hallgass. Ez nem általános igazság, ez mára vonatkozó igazság. Mert azt mondja holnap, hogy szólj, akkor szólni fogsz. De azt mondja, hogy hallgass, és nézd meg, hogy én szabadítalak meg téged. Te ma maradj vesztek, és meg fogod látni az életedbe az Istennek hatalmát, aki munkálkodik. Aki azt mondja, meg fogod tapasztalni, és bizonyságtételed lesz. Hogy tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van. Az is, ami ma elhordozhatatlannak tűnik? Igen. Mert van mögötte tervező és végrehajtó úr, aki nem engedte ki a hatalmat a kezéből. Drága szerelmetes testvére! Úgy szeretem végignézni az arcotokat. És úgy szeretem látni azt a lelket, amelyiket az Isten teremtett belétek. És olyan jó szembesülni, hogy megírta az arcodat az élet. De megírja a lelkedet a kegyelem. És ma mondom az ő szavai. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden hívtalak téged, te az enyém vagy. Te az enyém vagy. Nem vagy senki másé. Nem vagy a bűné. Nem vagy idegen léleké. Te az enyém vagy. Hadd mondjam először azoknak a szíveknek, lelkeknek, akik úgy gondolják, hogy az életük arról beszél, hogy nem az Istené. Annyi sötét dolog született már bennük. Fölírja a gondolataidat az Isten igazsága. Te az enyém vagy. Te meg fogsz térni. Te meg fogod vallani és el fogod hagyni a bűneidet. Te újjá fogsz születni, mert te az enyém vagy. Mondom azoknak, akik valamikor jól indultak, aztán szinte megepett a lelkük sok csalódástól, mert nem látták az Isten bosszú álló munkáját és igazság szerző munkáját másokkal. Azt mondja Isten, az enyém vagy. Nem másokon mutatom meg a bosszúmat, hanem rajtad és benned kívánom megmutatni a szeretetemet. És szólok azokhoz, akik elindultak valamikor titkos reménnyel, soha meg nem vallott reménnyel, hogy szeretnének hinni az Istenbe. És a kezdeti lépéseket további lépést nem követte. Közben jött valami. Az élet. Gyerekkorban pedig hittek. Aztán jött 40-50 év, és elvitte őket egy más ideológia. Hadd hirdessem neked. Azt mondja az Úr, az enyém vagy. Az enyém. Én gondot viselek rólad, gondot viseltem rólad. Tudom, merre jártál, de Jézust adtam azért, hogy hazatalálj. Szólok azokhoz, akik halálos betegséget hordoznak. Eket újból és újból a hír arcul üt. Jegyese vagy a halálnak. És megszólal az Isten igéje, nem. Jegyese vagy az élet urának, Jézus Krisztusnak, aki nem csak testben gondolkodik, hanem testben és lélekben egyaránt. Végül szólok azoknak, akik hisznek. Talán meglankadtak. Látják ennek az életnek a minőségét. Látják a változásait. Azt mondja az Isten, az enyém vagy. Ön lelkemet adtam, érted? Mert becses vagy nekem, és szeretlek. És szólok azokhoz végül, akik ma is ellenkeznek. És azt mondják, ez a pap, ez nem tud semmit. Nem baj. Nem nekem kell tudni, hanem annak kell tudni, akié az ige, a lélek és élet ige, hogy kinek adja. Ezért rajtam keresztül, ha itt van Isten igével ellenkező, adom neki is, hiszen neki szól az üzenet. Te is az övé vagy. Magának alkotott, és meg is formál magának, hogy gyermekeként élj. Befejezem. Tudjuk pedig, hogy minden dolog együtt munkálkodik azoknak javára, akik szeretik az Istent. Most mondhatnád, hát ez ellentmondásba került magával. Hát ha valaki nem szereti, akkor annak nem munkálkodik a javára. Ez a meglepetés bizonyság tétele, ez a mondat. Hogy bár olyan voltam, mégis ilyenné tett a formáló szeretet, hogy immár hihetem és elmondhatom. Tényleg javamra munkálkodott az Isten. Imádkozzunk! Nincs abban semmi különös, hogy az ember a maga látás nélkülisége miatt vakon tapogat. Világosságot nélkülöző életében mások bölcsességét szajkózza. Mások indulatának a továbbvivője. Mások tervének a szekértolója. És mindaddig így van ez, amíg egyszer egy csendes szó utol nem éri a szívét. Amikor megállítja az élő Isten, az igazi gazda, a valódi édes apa, akitől származik az élet, és azt mondja, én fiam vagy te nékem. És beáll meg a szív, mert ez a hang, ez a léleknek ismeretlen, ismerős. Hadd köszönjem meg ma Uram mindannyiunk nevében, a te minden törvényt fölülíró kegyelmedet, minden elvárás fölött lévő szeretetedet. Köszönjük, hogy úgy döntöttél, hogy bár a dolgok összegződése nem életpárti, szelektíven életpárti csupán, a te kegyelmed mégis életet szerez ott, ahol mások mást terveztek. Légy áldott érte, s hadd tegyem kezedbe, Uram, most az itt lévők lelkét. Bűnét, életét, bukását, kétségét, aggodalmát, reménységét, de győzelmeit is. A te kezedből a mi lelkünket nincs hatalom, amely kiszakíthatná. Add, hogy gyönyörködni tudjunk benned. És ahogy a kisgyerek odafordítja az apja, anyja arcát önmagára, ha mással beszél, cselekedd meg, Uram, hogy kinek-kinek az arcát fordítsd magad felé, hogy lásson téged. És végezd le, hogy hódolni, és hálaineket énekelni tudjon, vagy megtanuljon. Amen. Tudja, ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe. De szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet. Megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, a viszontlátásra.